Eredményes élettalálkozó 2017. július 7-e, 6. elem 15. rész, termékben.
2017. 7. hó 7-e van, erre Sósati hívta fel a figyelmemet, és az valami piszok mázlit jelent állítólag. Csak az a baj, hogy mi keresztények vagyunk, és nem vagyunk babonásak. Különben lehet, hogy most a 7. hó 7-ének a spirituális mélységeiről beszélhetnék, és lehet, hogy jobban járnánk, de nem. Sanyi jön, körülbelül egy fél óra múlva lesz itt, és így itt van velünk Pepsi, akit aljas módon kényszerítettünk, hogy beszéljen.
Nem adtunk neki enni.
Oké, így van. Mindjárt engedem is a mikrofonhoz, csak még egy bejelentés, vagy nem is tudom. Augusztus 10-én megyünk Erdélybe pár vitézlő férfival, Pásztor Borcival, Séra Lajossal, Gázolival. Megyünk Erdélybe egy ilyen villámkörútra, és hogyha Marosvásárhely közelébe laksz, vagy Kolozsváron, akkor kérlek, és szeretnél velünk találkozni, akkor kérlek, hogy írj, és a végállomásunk Sepsiszentgyörgy, úgyhogy ott is van egy nagyszerű gyülekezetünk Szabó Ádám vezetésével, illetve hogyha minden jó megy, akkor Jézus Krisztus vezetésével, de Ádám egy remek munkát végezott, és ott van Polina is, misszionáriusként, és ha szeretnétek velünk találkozni, akkor egymásba tudunk botlani Erdélynek a kacskaringos útjain. Úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, átadom Pepsinek.
Szia! Hova aggassam? Itt jó? Hallatok engem? De jó. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a felvételt, vagy hallgatja a hangfelvételt, és külön szeretettel azokat, akik itt vannak. Megpróbálok elmondani megint egy gondolatot, de nem tudom, hogy fog sikerülni. Igazából még vannak benne olyan fogalmak, amiket nem öntöttem jól szavakba eddig. Úgyhogy remélem, hogy érthető lesz, hogy mire akarok utalni, vagy mire akarok kiukadni. Van egy olyan tevékenység, amit én úgy szoktam nevezni legegyszerűbben, hogy elmélkedés. Most ez lehet, hogy valakinek ez ilyen absztrakt dolognak tűnik, hogy valami olyasmivel foglalkozni, aminek semmi értelme nincs, és nem is lesz soha. De pont nem erre gondolok, hanem arra gondolok, amikor előjáróban annyit, hogy nem saját bevallásom szerint, hanem sok jó barátom szerint nem vagyok átlagember, úgy is szokták mondani, hogy fura vagyok, meg hogy túl sokat gondolkodom, meg ilyenek. Úgyhogy ez lehet, hogy benne lesz a képben, ha nem ismersz magadra, akkor ne haragudj az én hibám. De lehet, hogy magadra ismersz, és akkor meg hátha hasznos, hogy rajtad kívül van még a világegyetemben még egy olyan emberi lény, aki ilyeneket csinál. Mégpedig ezt az úgynevezett elmélkedést. Van egy olyan mondás, kicsit viccesnek tűnik, de nagyon szeretem, ami azt jelenti, hogy nincs gyakorlatiasabb, mint egy jó elmélet. És ez persze korlátozottan igaz, de valami olyasmiről szól, hogyha megtalálom a dolgoknak a lényegét, hogy mi miért úgy működik, ahogy, akkor nagyon hasznos dolgot találok. És egy jó elmélet, ez pedig pont ezt csinálja, nem azt, hogy egy bizonyos eseménynek megmondja a kimenetelét, hanem hoz egy olyan vezérelvet, vagy szabályt, vagy gondolatot, ami alapján nem csak egy eseményt tudok jól kezelni, hanem sokat. Vagy legalábbis többet. Így értem azt, hogy nincs gyakorlatiasabb, mint egy jó elmélet. Vagy nincs hasznosabb, ugye? És ez az elmélkedés, ez meg egy olyan dolog, hogy jártamban, keltemben, vagy éppen leülvén valahol, adott esetben egy kávét elszürcsölve, felelevenítek magamban dolgokat, amik megtörténtek velem, vagy amik eszembe jutottak, vagy amivel találkoztam, és megpróbálom a helyére rakni. Hogy ez vajon micsoda? Vajon mit gondolt a másik? Vajon miért úgy reagált, ahogy reagált? Vajon miért így élnek az emberek? Miért gazdag az ember egyik ember, miért szegény a másik? És a többi, és a többi. És vajon én ebből húzhatok-e hasznot? És most nem feltétlenül egy önző értelemben, de hogy tudok-e kitalálni valami olyasmi vezérelvet, gondolatot, vagy bármit, ami alapján ügyesebben, okosabban, praktikusabban, célszerűbben tudom élni az életemet, vagy legalábbis kevesebb hülyeséget csinálni. Már az is egy nagyon nagy előny. És amikor ilyen dolgokat mondjuk egy közösségben megpróbálok egy ilyen gondolatot megosztani, sokszor azzal találkozom, hogy hülye vagy, ne gondolkozz ezen, úgyse találsz megoldást. És ezzel mindig megütköztem. Az egyik nagyon jó barátom, az egyik hozzám nagyon közel álló jó barátom azt többször mondta nekem, hogy ne gondolkozz. Így nagy általánosságban. Ezt már lehet, hogy többször említettem, de ezzel mindig megakadok, hogy ezt vajon hogy lehet csinálni, meg ez miért jó. És a napokban eszembe jutott, hogy ezt az elmélkedést, ezt egy kicsit ahhoz hasonlítom, mint egy barlangjárás, vagy egy barlang felfedezés. Hogy ülünk egy kamrában, ahol éppen vagyok, nagyjából már ismerem a környezetet, és kérdés, hogy elindulok-e valamerre, vagy nem. Vagy jó vagyok ott, ahol vagyok. Kicsit hűvös van, de azért nem rossz, valami fény beszűrődik, nem rossz. Tehát, hogy élhető a dolog. Van-e ennél jobb? Teszem fel a kérdést, és talán nem mindenki teszi fel a kérdést. Vagy tette fel az életében. És nekem volt egy ilyen naív vágyam, hogy kell, hogy legyen ennél jobb. Mint amiben akkor voltam. És aztán az életélményem eljutott egy olyan szintre, hogy kifejezetten úgy éreztem, hogy üres vagyok, hogy pont a lényegéről maradok le az életnek. Hogy ez az öröm, ami régen megvolt, azt így elveszítettem. És beszélgetve emberekkel úgy láttam, hogy ők úgy tompítják ezt a nyomást az életükben, hogy azt mondják, hogy ne gondolkozz. Hogy ülnek a kis kamrában, és azt mondják, hogy úgy sincs ennél több, kár ezen vágyakozni, kár ezen pörögni, kár ezen gondolkodni, hogy van-e tovább, van-e másfele. Látjuk, hogy vannak kijáratok, meg bejáratok ebből a kamrából, ahol ülünk, de úgy sincs ennél semmivel se jobb. És ha valaki mégis úgy érezte, hogy csak megnézzük, és elindult valamilyen irányba, akkor lehet, hogy egyszer csak elindult lefele, és egyre sötétebb volt, egyre hidegebb, és egyre nyilkosabb. És azt mondta, hogy ez nem jó. Mert az irány ez nem jó. És ezért inkább visszament a kamrába, és ült tovább azon a helyen, ahol előtte. És akkor itt jön az, hogy van-e reményem a felett, hogy van ebből kiút. És volt olyan időszak az életemben, amikor nem volt ilyen reményem. De azt találtam, hogy van, amikor ebből a kamrából, ahol éppen ülök, és ez nem feltétlenül egy életélmény az életemnek, hanem ez inkább egy ilyen gondolkodásmód, van, amikor igencsak lefele kell elindulni. Igencsak sötét és igencsak nyilkos lesz a következő néhány lépésben. Sőt, lehet, hogy ijesztően hosszan kell gyalogolni egy olyan irányba, ami nagyon nem tetszik. Ahhoz, hogy megtaláljam azt a fölfele menő járatot, amiben utána fényt és friss levegőt találok. És van egy ilyen kérdés, hogy mikor adod föl. Amikor, tehát mennyire vagy bátor, hogy mennyire elmész messzire menni. És azt gondolom, hogy nagyon, tehát van egy ilyen, ez ilyen, nem szeretem ezt a szót, de most próbáljuk meg jól érteni, ez a közgondolkodás. Tehát van az életre egy modell, hogy kell élni, hogy mit kell megszerezni ahhoz, hogy elég jó legyél, minek kell lenni az életednek ahhoz, hogy sikeresnek mondjon a szomszéd, és hogyha a szomszéd sikeresnek mond, akkor magadat is mondhatod annak, és akkor végig is minden rendben van. Attól függetlenül, hogy egyébként lehet, hogy cefetűre érzed magad, de végül is a szomszéd csak jobban tudja, hogy kell élni, úgyhogy ezt elfogadhatod. És valami ilyesmi, tudom, egy kicsit sarkítok, de hogy valami ilyesmi ez a közgondolkodás dolog. És ez az a közös kamra, amiben ülünk. És amikor valaki elindul az egyik irányba, akkor sokan legyintenek rá, hogy hülye vagy. És hozzáteszem, hogy hiszem azt, hogy sok rossz irány is van, amerre lehet menni, és még csúnyább helyekre, és még kevesebb levegővel lévő helyekre juthat az ember. Sőt, mintha látnánk olyanokat is, akik visszajönnek, még koszosabbak, mint amikor elindultak, még csapzottabbak, még lelakottabb az arcuk, és utána azt mondják, hogy fú, nagyon jó dolgot találtam, mert borzasztó érdekes. És tényleg az embernek nincs kedve utána menni. Szóval egy picit tényleg ez ijesztő, fárasztó, és nem is tudom, kilátástalannak tűnik ez az egész. És vannak emberek, akik meg elindulnak, lehet, hogy nem is önszántukból, hanem lögdösik őket, és egy idő után úgy térnek vissza, hogy azt mondják, hogy találtunk valamit, amiről nem is álmodtunk. Olyan megoldásokat, és ahogy elkezdik magyarázni, egyszerűen életszerűtlennek tűnik. Lehet. Lehet, hogy annyira meredek. Lehet, hogy annyira hajmeresztő. És akkor itt most szint vallok, hogyha eddig nem tudtad volna. Tehát lóbálnak egy könyvet, és azt mondják, hogy a Bibliában van az igazság, ami egy ilyen gyerekes ostobaságnak tűnhet. Nekem volt olyan időszak az életemben, amikor ez abszolút annak tűnt, és azt mondtam, hogy én már jártam ott, ahova te mész, úgyhogy köszi, gratulálok, ülj le egyes. És volt egy kihívás az életemben, amikor elhívtak egy olyan alkalomra, ami nagyon hasonlított ehhez a mostani alkalomhoz, és egy úriember, akit lehet, hogy már ismersz, akit Schlinglop Saninak hívnak, elkezdett beszélni valamiről, amire azt mondtam, hogy ez hajmeresztő, de menjünk végig. Mert én szerettem gondolkodni, és azt mondtam, hogy oké, menjünk végig ezen az úton, lássuk meg, mi lesz belőle. És nem fröcskölte egyből az arcunkba a megoldást, végig kísért minket, nem csak a végeredményről beszélt, hanem végigment azon az úton, ami abszolút az én tempom volt, és egy olyan helyre jutottunk, amire azt mondtam, hogy ez nem is lehet igaz. Illetve igaz kell, hogy legyen. De olyan szép, hogy alig merem elhinni. És egy jó darabig tényleg alig mertem elhinni. És most, ahogy jöttem ide, olvastam egy könyvet egy hasonló életélményt végélt emberrel. Azt mondta, hogy napokig röhögött, annyira boldog volt. És tudom, hogy miről beszél. És most is, ahogy jöttem ide, most is volt bennem egy olyan, hogy amit nem tudok igazából emberileg nagyon megmagyarázni, de egy olyan könnyedség, egy olyan boldogság, egy olyan dolog, hogy minden lényeges dolog az életemben a helyén van. Nem azért, mert én ilyen okos vagyok, hanem mert egyszerűen látom azt az igazságot, amit előtte azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz. És lehet, hogy ez most olyan, hogy sokat beszél, biztos be akar valamivel letetni, de tudod mit, ne higgyél semmit, aminek nem jártál utána, oké, ez jó gondolat, viszont legyél olyan bátor, hogy nem csak egy lépést teszel. És hogyha az úgy tűnik, hogy lefele megy, meg picit, mint a sötétebb lenne, azért menj végig, legalábbis még egy kicsit, menj egy picit tovább, mint ahogy eddig mentél. Legyél bátrabb, mint amilyen bátor eddig voltál. És engedd meg magadnak azt a luxust, hogy egy picit teret engedsz ezeknek a gondolatoknak, amit itt most egyik-másik jó barátom előfogadni, és hallgass meg őket is, hogyha kérdésed van, hogyha azt mondod, hogy oké, de ezt nem hiszem el. Legyél olyan bátor, írj egy e-mailt nekik vagy nekünk, hogy ezt meg ezt a pontot nem hiszem el, magyarázzátok el, addig nem hiszem el, hogy igazat beszéltek. Mert mi hisszük, hogy igazat beszélünk, és hisszük, hogy amit beszélünk, az nem csak, hogy jó, hanem a legjobb dolog, amit megtalálhatsz az életben, és szó szerint életmentő. Nem egy példa van erre, nem kettő. És tudom, hallottál már ilyeneket, sok vallás, fanatikus, meg minden. Nem akarok az lenni, és remélem, hogy nem is leszek, és ne is legyél az. Az igazságról szeretnénk beszélni, arról beszélünk, és hogyha tévedünk, szólj. Ha te tévedsz, legyél olyan bátor, hogy feladod az eddigi álláspontodat, és tovább lépsz. És nagyon remélem, hogy te is meg fogod találni azt az örömet is, És azt, oké, az igazsághoz hozzátartozik, hogy én nem voltam képes elhinni valami jó dolgot. Nem voltam hajlandó elhinni valami jó dolgot, hogyha az engem megvigasztal, de nem igaz. Azzal nem tudok bánni. Én csak akkor tudok bánni, és akkor tudok igazán megnyugodni valamiben, hogyha igaznak gondolom. És úgy követem. Úgyhogy ezt a kettőt együtt. A kettő nem szabad, hogy kizárja egymást. Sokszor úgy tűnik, és ez a lefele menő út, amikor úgy tűnik, hogy az igazság egyre távolodik a jótól. Az igazság egyre ijesztőbb, az igazság egyre félelmetesebb. De úgy látom, és elég erősen meg vagyok erről győződve, hogyha végigmész az igazság útján, akkor tiszta levegőt és napfényt fogsz találni. És persze átvitt értelemben. De egy olyan, mint amikor egy sötét dohos szobából kilépsz a napfényes nyári rétre. Egy olyasmi élmény. Megkönnyebbülsz, kiteljesedik a világ. Amit eddig láttál, az csak egy pici töredéke az egésznek, és egy megnyugtató, egy kellemes érzés. Mind a mellett, hogy hiszem, hogy igaz. Úgyhogy kérlek, gyere velünk erre az utazásra. Hallgass meg barátomat, Kálmán Ernőt, amint beszél olyan dolgokról, amikről lehet, hogy egy kávézóban, vagy egy baráti társaságban nem szívesen vesznek elő olyan témákat, fogunk most itt elővenni. És nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy az életedet teljes mértékben meg fogja változtatni. Ezt kívánom neked. Hogyha eddig nem ott vagy, ahol ez az öröm megtalálható. Úgyhogy köszönöm az eddigi figyelmedet, és ne kapcsold ki, hanem hallgass tovább. Kálmán Ernőt.
Hát köszönjük ezeket a gondolatokat. Nem számít, hogy megint elloptad az enyémet, de... Még van egy kis idő, Sanyi nem sokára megérkezik. Mit szólnátok, ha imádkoznánk egyet? Jó, ez fontos dolog. Ezt komolyan vesszük, az imát. Mennyei atyánk. Sok mindent kérhetnénk tőled, de most csak azt kérjük, és a csakot, azt idézőjelbe tesszük, vastagon szedve, hogy add magadat nekünk. Mert ha te meg vagy nekünk, akkor minden más is megvan. És lehelj rá ezekre a gondolatokra, Uram. Hagyj nekünk valamit. Aztán áld meg majd Sanyinak az üzenetét is, ahogy megérkezik. Te drága nevedben, Jézus. Amen. Micsoda gondolat volt, hogy nem megyünk sokszor elég messzire. Nem vagyunk elég merészek, nem vagyunk elég bátrak, és ezt teljesen értem. Azért, mert van egy jó bebetonozott világképünk, amit ha bár lehet, hogy az eseteknek a 99,9%-ában nem tudunk igazolni, hogy miért ez a világképünk, de nagyon biztonságosnak tűnik. És van egy barátom, aki, sőt, most már két ilyen emberrel találkoztam, akivel beszélgettünk, és azt mondta, hogy nem, eddig. Nem akarok többet hallani. Tehát húzott egy falat. Sanyi úgy fogalmaz, hogy nem, ezek az emberek nem szeretnék, ha tények összezavarnák őket. Nagyon veszélyes dolog, amikor valakinek elpusztul a világképe, és utána nem kap egy másikat. Ez Francis Schaeffer tanította, hogyha valakivel beszélgetünk, és kiderül az, hogy amiben hitt, az nem igaz, akkor utána kell egy alternatívát mutatni. És a Biblia egy ámulatos, hihetetlen, csodálatos alternatívát mutat. Nem egy másik filozófiát mutat, nem egy másik vallásba akar bevezetni, hanem azt mondja, hogy öregem, ez a valóság, és hogyha egy igazi, ha már eredményes élet találkozom vagyunk, egy tényleg egy eredményes életet szeretnél élni, akkor itt van a Biblia, és enélkül nem fog menni. És mi ebből tanítunk, ebbe hiszünk. Ezen támaszkodik a meggyőződésünk. Úgyhogy, oké, egy nagyon hasonló dologról szeretnék beszélni. Nem megyünk elég messzire. Nem, mi emberként nem vagyunk képesek elég nagyot gondolni.
nem vagyunk képesek olyan nagyot gondolni, amit gondolhatnánk. És a Biblia tele van illusztrációkkal, tele van történetekkel, nem véletlenül. Mesél nekünk rólunk, Istenről, az életünkről, megoldásokról, kérdésekről. Hihetetlen. A Mózes első könyvének a 18. fejezetét olvastam valamelyik reggel így a napokban, és fogunk mindjárt egy picit olvasni belőle, de a sztori az az, hogy Ábrahám éppen napozik, vagy éppen a sátor előtt ül, mert meleg van, és figyeljetek, a mindenható Isten arra jár. Ezt el tudjátok képzelni? Két angyal kíséretében, hárman. A Biblia azt mondja, hogy három férfiú. És Isten zsebre dugott kézzel érkezik, figyeljetek, és ez hihetetlen, hogy itt kezdődik az első korlátom, hogy én nem tudtam volna ekkorát képzelni, hogy Isten arra vetemedjen, hogy gyalogszerrel jöjjön egy emberhez. Oké? Okay? Ez túl nagy nekem emberként. Azt el tudom képzelni, hogy ott van a templomban, meg ott ülök a padban, és áhítatos, üveges tekintetekkel figyelem, hogy mit csinál az a fura ember fura ruhában. Ezt el tudom képzelni, és azt is el tudom képzelni, hogy zarándok útra megyek. Ez közeli nekem, ez belefér a világképembe, de az már kiveri a biztosítékot, hogy a mindenható Isten gyalogszerrel, két angyal kíséretében megy oda egy emberhez. És nem kis dologért ment oda, mert éppen úton voltak, hogy elpusztítsanak egy várost. És nem kellett volna gyalogolniuk ehhez, azt hiszem, hogy ez egy teljesen logikus dolog. És Isten mondja Ábrahámnak, hogy feljutott hozzám Szodomának és Gomorának a bűne. És rettenetes dolgok történtek ott, és el fogjuk pusztítani ezt a várost. És a két angyal le is válik a mindenható Istenről, és ők mennek Szodomába. És Ábrahám ott áll a szodomai úton, Isten előtte, és Ábrahám lefelé licitál. És 50-nél kezdi. Figyeljetek, Ábrahám egy merész ember. Úgy értem, hogy azt mondja, hogy oké, okay, hogy is van? Akkor a 22-nél, akkor a férfiak megfordultak és elindultak Szodomába, márhogy az angyalok. Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Közelebb lépett Ábrahám, és ezt mondja, vajon elveszted-e az igazat is a gonoszszel együtt? Talán van 50 igaz abban a városban. Vajon elveszted-e és nem kedvezel a helynek az 50 ott lakó igazért? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal együtt, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled, vagy az egész föld bírája nem szolgáltatná igazságot. Figyeljetek, ez hihetetlen. Hát ez ki merne ilyet csinálni? Arra gondolnék, hogy ez egyik legfelháborítóbb, legpimaszabb dolog. Ott állsz Isten előtt, és elkezdett kioktatni, hogy vagy a lelkére szeretnél beszélni, próbálom manipulálni Istent, hogy ha van 50 ember, hát te nem tehetsz ilyet, hát te igazságos vagy. És Isten aranyos. Túlment az én elképzelésemen. És azt mondta, hogy az Úr ezt felelte, ha találok Szodomában, a városon belül 50 igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek értük. Oké, ismerjük a történetet, Ábrahám ötösével licitál lefelé, és a végén elmegy a végsőkig, ameddig egy ember elmehet. Azt mondja, hogy ha találsz 10 embert, megkíméled a várost. És Isten azt mondja, hogy igen, ha akad 10 ember, akkor nem fogom elpusztítani. Figyeljetek, most jön a lényeg. Ez fontos. Jézus Krisztus, a mindenható Isten második személye odaállt az Atya elé, és feltett neki egy kérdést. Atyám, ha találsz egy igaz embert, megkíméled az embereket? Megkíméled őket? Az Atya azt mondta, igen, ha találok egy igazat, Atyám, az én leszek. Az én leszek. Csak egyetlen egy igaz ember megmentett, aki mellesleg Isten volt, Isten emberré lett, és egyetlen igaz ember megmentette valamennyiünknek az életét. És ez messze túlmegy azon, amit én el tudtam volna képzelni. Ábrahám
10-ig ment le, és azt mondtam, hogy ez hihetetlen. De Jézus Krisztus, Isten azt mondta, hogy én elmegyek a végsőkig. Én a végsőkig elmegyek, érted? Nem tudsz nagyobbat gondolni, mint amekkorát én gondolok. Nem lehet nagyobb a terved, mint amit én gondolok. Nem lehet nagyobb az elképzelésed magadról, a világról, vagy róla, mint ami a valóság. Nem is tudom, Luther Márton nagyot gondolt, fogta a 90 pontot, és kiszögezte a Wittenbergi vártemplomnak a kapujára, és számított, és erről már beszéltünk, számított egy jó egyetemi vitára. És azt mondta, és figyeljetek, ez baromi nagy merészség volt. Úgy értem, annak idején ezért nem is tudom, hogy mi járhatott volna. A 95 pont az gyakorlatilag a katolikus egyháznak szinte valamennyi akkor gyakorlatban lévő, nem is tudom, dolgait kétségbe vonta. És azt mondta, hogy ez kemény volt. De Isten nagyobbat gondolt. Mert 2 hét múlva egész Németország olvasta, mert észrevette egy nyomdász. Fogta és sokszorosította. Hogy tudod, egy egyetemi vita, amit egy ember tervezett, és amire Isten gondolt, egy világszolgálat lett belőle. És most vannak 500 milliárdan. Vagy John Wesley, vagy sorolhatnánk az embereket, akik nem vetették meg a kicsit, vagy nem tudtak elég nagyot gondolni, de Isten pedig használta őket. És aztán gondolhatjuk azt, hogy a bűn az túl nagy itt a Földön ahhoz, túl hatalmas, hogy Isten bármit is tudjon vele kezdeni. És itt van egy elképesztő rész a 19. 1 Mózes 19-ben, ezt eddig még sose láttam. Talán a legvége. Nem. Oké, a két angyal bemegy Szodomába, és az utcán akarnak aludni, és Lóttal találkoznak a bejáratnál. És Lót azt mondja, hogy ne aludjatok az utcán, gyertek be hozzám. Nyilván tudta, hogy miért mondja ezt. Bementek, és figyeljetek, Szodomának, akik egyébként kánaániták voltak, ez egy kánaánita népcsoport volt, akik Szodomában laktak, és szabály szerint elkezdték megostromolni Lótnak a házát, és azt mondta, hogy add ki nekünk azt a két férfit, most bocsánat, hogy ezt fogom mondani, mert meg akarjuk erőszakolni őket. Azt mondja a Biblia, hogy a kicsitől a nagyig mindenki ott topzódott a ház körül. Ezt el tudjátok képzelni? Hogy mi lehetett ott? És figyeljetek, itt van Istennek a képe. Hogy amit te meg én sosem tennénk meg. Lót mit mondott? Figyeljetek, van két lányom. Én odaadom őket nektek, és azt csináltok velük, amit akartok, csak a vendégeimet ne bántsátok. És ez Istennek a szíve. Isten azt mondja, hogy figyeljetek, én mindenemet odaadom. Odaadom a fiamat. Odaadom magamat. Én mindenemet odaadok, én a végsőkig megyek, értetek, tudod, és aztán van még valami, ami valami elképesztő a 19. fejezetben, hogy miután az angyalok vaksággal verték meg Szodomának a népét, képzeljétek, hogy elveszítették a szemüknek a világát, és azt olvasom, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Figyeljetek, tehát vakon próbálták befejezni a gonoszságukat. Ez mekkora gonoszságra val, ez milyen kifacsarodott szívre utal. Mert hogyha én vakulnék meg, teszem azt, most így elsőre, akkor valószínűleg saját magammal lennék elfoglalva. Vagy menekülőre fognám, Vagy nem tudom, valami mást tennék, de biztos, hogy nem folytatnám azt a dolgot, amit elterveztem. Figyeljetek, ilyen iszonyatos nagy gonoszság volt Szodomában. És Istennek gondja volt arra, hogy Lótot és az egész családját kivigye onnan. Hogy Isten mindig többet gondol rólunk. Nem tudunk olyan nagyot gondolni, hogy egyetlen embernek a bukása, ugye egy kis dolog, azt gondolnánk, egyetlen embernek az engedetlensége az egy káoszba és anarchiába és tragédiába taszította az egész Földet. És aztán egyetlen egy embernek az engedelmessége, Jézus Krisztusnak az engedelmessége, aki nem csak ember volt, hanem ember és Isten is volt egy személyben, hogy neki az engedelmessége az mindenkire elhatott, ránk is. Így ez egy rendkívüli és csodálatos történet. És hogyha arra gondolok, tudod, hogy oké, rendben van, látom, hogy ez történt a Bibliában, és persze felreppennek a hírek, hogy megtalálták Szodomának és Gomorának a maradványait, meg minden, de a Biblia egy nagyon érdekes kifejezést használ, hogy a város megfordult és fejjel lefelé állt a földbe. Valami ilyesmi kifejezést használ az Ószövetség. Így a feje tetejére áll. De Isten elpusztította ilyen kénköves esővel, és mit tudom én még mivel. Hát megjött, drága Sanyi. Oké, de és azonnal adom is neked a szót, Sanyi. Csak befejezem ezt a gondolatot, de jó. Hogy emlékszem rá, és most ez egy picit személyes, ugyanúgy, mint Pepsinek. Emlékszem rá, hogy amikor én nagyot gondoltam az életemről. Azt hittem, hogy az hihetetlenül nagy. Hogy azt nem lehet meghaladni. És Isten elképesztően túl teljesítette ezt a várakozásomat. Nem csak amikor olvastam a könyvet. Amikor olvastam a könyvet, rájöttem, hogy mennyire pici életem volt. És amikor találkoztam Istennel, és járok vele egy pár éve, nem olyan régen, de azt látom, hogy az az élet, amit ő szeretne odaadni nekünk, az kimondhatatlanul nagyobb, és hihetetlenül nagyobb reménységre jogosít, mint a legvadabb elképzelésed. És ez nem csak Luther Mártonnal történhet meg, vagy John Wesleyvel, vagy a Bibliának a szereplőivel, hanem figyelj, ha keresztény vagy, figyelj, ha nem vagy keresztény, akkor jogos, hogy el vagy keseredve. Jogos az, hogy a legtöbb, amit vársz, az, hogy az unokáid még emlékezni fognak a keresztnevedre, és néha időnként megvásárolják a sírodat, ami lejárt. Bocsánat, hogy ezt mondom. De ennél többet nem remélhetsz, öregem. Nincs több ennél. A legtöbb, amit remélhetsz, hogy csináltál egy karriert, és egy rakás ember emlékezni fog rád. Ha nagyon jól csináltad, akkor az egész világ emlékezni fog rád pár évtizedig. De ez minden. De te nem erre vágysz, meg én se. Isten azt mondja, hogy merj nagyobbat gondolni. Merd azt gondolni, hogy nincs vége. Merd azt gondolni, hogy örökkévaló dolgokat tehetsz most ebben az életben, aminek örökkévaló hatása és örökkévaló eredménye lesz. Nem tudsz nagyobbat gondolni, mint amit Isten gondol rólad. Amit Isten gondol az életedről, amit Isten elkészített a számodra az örökké valóságban. Úgyhogy ebben kéne élnünk, ez a feladat. Amen. Drága Sanyi, átadnám a szót.
Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, ilyen nagyon egyoldalú, ilyen egyensúlyvesztettek vagyunk. Üdv mindenkinek a kamera mögött, ténylegesen, fizikailag, és azoknak is, akik nézitek, vagy hallgatjátok ezt a felvételt, Isten hozott mindannyiunkat. Csak a végét hallottam Ernő üzenetének, de az nagyon tetszett. Pep, te is beszéltél? Ó, jól van. Ahogy értem, jól van, hogy beszéltél, és bánom, hogy lemaradtam róla. Van egy bejelentésünk, és ez a nyári szünettel kapcsolatos. Az eredményes élet találkozó történelmében most először úgy látnánk jónak, hogy csinálnánk egy nyári szünetet. A nyári szünet úgy fog kinézni, 6-7 vakációra megyünk, ami a két dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy fel fogjátok fedezni az eddigi hány év? 15 évnyi hanganyagot, ami fönn van a weboldalakon. Nem hiszem, hogy bárki elveszve mindennapi kenyér nélkül maradna. Csak hadd mondjam azt, hogy nekem most személyes élményem, hogy 2011-es üzeneteket hallgatok, zabálom az igét, és aztán már 2012, egy másfél hónap alatt végzek egy évvel, nem ez túlzás, de és nagyon építő. Tehát tényleg bátorítlak titeket arra, hogy hallgassatok hanganyagokat, hallgassátok a Bibliát, hallgassátok a Bibliának a felkent tanítását, hallgassátok azt a tanítást, ami mélyebbre visz titeket, mint ahol magatoktól vagytok. Ami kihív titeket arra, hogy az igéből többet vegyetek ki, mint ami első ránézésre kijött belőle. És van egy második tanácsom, és mindjárt mondom, hogy meddig tart a vakáció, de ez csak most egyszerűen kikívánkozik. Hogy az egyik nagy hiba, és lehet, hogy fogunk is beszélni erről, hogy sokat tudsz, oké? Sokat tudsz, egyre szélesebb a tudásod, de elmulasztod az egyes tudás elemeket mélyre vinni. Mert az élet, azt gondolom, az átformálódott élet, a megváltozott viszony Istenhez, az emberekhez, saját magadhoz, a körülményeidhez, a változás az a mélységgel jön. Amikor az ige, aminek hatalma van, az ige, amin keresztül az isteni valóság átlép a mi négydimenziós világunkba, az ige elmélkedés révén, amikor a saját vonatkoztatási rendszereddé válik, fejti ki az erejét. Amikor reggel felébredsz, és egy másik univerzumban ébredsz. Nem a sajátodban, ahol Sanyinak tegnap este még gondjai voltak, és ma reggel is azok vannak, mert vannak, hanem reggel abba ébredsz, hogy a mindenható árnyékában nyugszom. Az egy másik valóság. De ez nem történik meg, ha nem elmélkedsz ezen a Zsoltáron, ha nem veszed elő újra meg újra, ha nem forgatod a szívedben, ha nem mész el imasétákra, hogyha nem szakítod ki a modern ember őrült hétköznapjaiból az időt arra, hogy találkozz Istennel. És nem hányom a szemedre, vagy hogy van? Vetem a szemedre. Hányni szoktak szemre? Nem, vetni szoktak, igen. De szemre hányni is szoktak. Tök jó, mind a kettő jó. Milyen fura a magyar nyelv, nem? Szemre hány, meg szemre vet. Jó, most ebből tovább lépünk. Hanem csak bátorítani akarlak titeket arra, ami a leggyorsabban változtatja meg az életélményeteket. Mert az életélmény változása, a belső ember megerősödése az azzal történik meg, hogy valóban időt töltesz Istennel, és hagyod, hogy az ő szelleme ezeket a természet feletti szavakat, ezeket a hatalommal bíró szavakat a te vonatkoztatási rendszereddé tegyék, hogy az belül gyökerező, mély meggyőződésé váljon. És ahogy egyre többet tudsz, a meggyőződésed nem lesz nagyobb. A zavar lesz nagyobb. Mert mi mindent is tudok, egyre több mindent tudok, és egyre több mindenről tudom, hogy csak alig tudom. És semmi se hat igazán, csak a káosz növekszik. Miközben, ha csak két verset, három verset, négy verset, nem ismerek tovább, mert négyen már túloztam. Ha csak néhány gondolatát Istennek mélyen a szívedbe gyökerezteted, akkor abból élet származik, életed lesz belőle. Úgyhogy erre bátorítlak titeket, nyári szünet! Gyerünk elmélkedni, gyerünk imasétára, gyerünk zavarodott vagy, vegyél elő egy üzenetet, hallgasd meg, egy gondolatot kapj ki belőle, írd ki a verset, és utána menj el egy imasétára azzal az egy verssel. És mondd azt, fenyegesd meg az Urat. Figyelj, Uram, nem megyek haza, amíg nem. Nem megyek haza, addig, amíg nem kaptam legalább egy gondolatot ebből a versből. És egyre több ember fog bolyongani éjjel és nappal a városban, és... Nem. Tehát, hogyha nem kísérted az Urat, hanem őszinte vagy vele, ha tényleg ez arról szól, hogy Uram, azért vagyok itt, mert hallani akarok tőled, azért vagyok, tehát, hogy értem, nem, te kell lesz nekem, akkor ő ad magából, mindig ad magából. Mindig ad magából. Úgyhogy jövő héten még lesz eredményes élettalálkozó, nézem a dátumot. Az úgy van, hogy most van... Mi van most? 7-e van, 14-én még lesz, és utána 21, 28, augusztus 4, 11, 18, 25 nem lesz, és szeptember 1-én jövünk újra. Ez jó? Szeptember 1-e. Mekkora nap lesz? Szeptember 1-e. Kiéhezett, elmélkedésben megerősödött és megacélozódott Isten szentjei itt fognak hosszú, kígyózó sorban állni a terem előtt, hogy bejussanak. De sokan vannak, akik elsők voltak, de utolsók lesznek, és utolsók voltak, és elsők lesznek. Most csak viccelek. Jó, ez rendben. Mi a kérésem? Szólj annak, akiről tudod, hogy szokott jönni. Tehát szólj neki, mert lehet, hogy nem nézte, nem hallgatta meg ezt a részt. kérlek, tegyük ezt közkincsé, hirdessük, jó? És szeptemberben új életet kezdünk. Van ellenvetés? Egyébként tök mindegy. De olyan jól esik megkérdezni. Akkor egy gyors ima, és tovább megyünk. Mennyei Atyám, csak nagyon hálás vagyok, hogy adsz nekünk, hogy hűséges vagy abban, hogy az életedet úgymond nekünk adod, hogy az életedet élhetjük, ami sokkal több, sokkal mélyebb, sokkal hatalmasabb annál, amik mi vagyunk magunkban. És az élet tényleg nem működik, és a kereszténység sem működik nélküled. Mert te vagy az, te magad vagy, a te valódi hatalmad, a te valódi életed mi bennünk. És erre vágyunk, kevesebben nem érjük be. Úgyhogy adj nekünk most Jézus, a te drága nevedben. Ámen, ámen. Úgyhogy az élet ösvényein, azaz a hatodik elem sorozatban, a negyedik elemnél tartunk, ami a Szent Szellem szolgálata. Ugye azt mondtuk, hogy a Szent Szellemnek, Szent Léleknek ki, hogy mondja, van egy óriási szerepe az életünkben, amiről mi esztelen galaták megfeledkeztünk. Ugye erről talán két alkalommal ezelőtt beszéltünk, vagy hárommal, de a lényeg, hogy a sorozatban előző rész erről szólt, hogy ti, amit lélekben, szellemben kezdtetek el, testben akarjátok befejezni. És ez egy gúnyos kérdés, és a válasz, ha őszinte, akkor az az, hogy igen. Igen, valójában nem is nagyon ismerünk más módot az életre, más utat az életre, mint a saját erőnkből, a saját felelősségünkön, a saját módszerünkön megtenni azt, ami a kötelességünk. És ez maga a halál. Ez maga a vallás, ez maga a szellemi pusztulás, ez maga az Istentől való elszakadás. Ez az, ahol átok alatt vagyok, mert átkozott az az ember, aki testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. De hát nem vagyok én átkozott, ne viccelj, már én hívő ember vagyok, járok gyülibe, itt vagyok, olvasom a Bibliámat. Igen, 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 az Isten szerint valóság látszata megvan, de az egésznek az erejét tagadod, mert te csinálod saját kraftból. Úgy értem, brusztolás az ima, brusztolás a bibliaolvasás, brusztolás a szellemiség, az én lelkem ereje, az én akaratom, az én életem az, ami megvalósul. És nagyon jól néz ki, és egy jó darabig működik is, amíg az Úr meg nem unja, és falat nem tesz eléd. És mint amikor a légy ki akar menni az ablakon, és egy ponton halál közeli élményed van, és Isten azt mondja, hogy végre erre vártam, most kezdjük előről. Mert az élet az egy természet feletti dolog. Én belőlem jön, én vagyok az. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az. És az én szellemem van benned, és az én szellemem fejti ki, gyakorolja azt a hatást, azt az életet, amit a legtöbb keresztény erőből akarna létrehozni. Ez egy nagyon jó hír, mert hogyha mindez igaz, akkor a kereszténység nem fárasztó. Mert a kereszténység, a helyes élet, és most szakadjunk el a vallástól, mondjuk azt, hogy a helyes élet, tehát hogyan kell helyesen élni, mégis hogyan éljünk, volt Francis R. Schaeffernek volt egy ilyen videósorozata, ez volt a címe, hogy akkor mégis hogyan éljünk? Nagyon jó kérdés. Ha mégis hogyan? Mert nagyon sok mintát látunk, ami jól néz ki, de aztán nem működik. Isten azt mondja, hogy gondtalanul. Isten azt mondja, hogy ahogyan a sas repül, a termék viszi őt fölfelé, csak kiterjeszti a szárnyát. Ezékiel folyója? Írástudókat kérdezek. Ezékielt, ahogy ahogy tudod, bemegy bokáig, az klassz, még biztonságos, térdig, klassz, kicsit már vizes vagyok, mellig, kicsit már zavarban vagyok, mert úgy érzem, hogy egyre nehezebben lépkedek, de még én élek! Még ez az én erőm, még én döntök, még tőlem függ, és itt vagyok, nem vagyok én messze, itt vagy kiakadva, Isten? Hát ennél hogy lehet közelebb jönni? És Isten azt mondja, még 5 lépést, mert abban a pillanatban már nem ér le a lábad, és elveszted a hatalmat, az uralmat önmagad felett, már a te életed nem ér neked semmit. Hívjuk így, a te módszered nem ér neked semmit. A te módszered hatástalanná válik, mert feladtad. Milyen jó ez a szó, feladni. Adtatok már fel valamit? A feladás nem azt jelenti, hogy lemondasz róla, hanem azt jelenti, hogy feladod. Hova? Istennek. Feladom. És az én kezemből tényleg kikerül, és tényleg olyan, mintha vége lenne, de nincs vége, mert ha feladtam, akkor végre a helyére került. És Istentől lehet, hogy visszakapom, és a víz visz, de oda-vissza, hova lehet, hogy amúgy is mentem volna. De lehet, hogy máshová visz, de a lényeg az az, hogy a víz, amely visz, a termék, amely emel, Isten tökéletes terve, Isten tökéletes akarata, mely mögött ott van Isten tökéletes szeretete. Szeretete. Nem tudom, hogy mit tesz velem, de jól van, amit tesz velem, mert ő szeret engem. És ezt az életet, amit úgymond nem testből élek, hanem szellem által élem, ezt a bizalom kapcsolóján keresztül élem. Megint egyszerűsítek, mert ebbe is van egy kis brusztolás már, lehet, hogy fogunk róla beszélni, de ha magamban bízom, ha más emberekben bízom, ha abban bízom, hogy csak megváltoznak a körülmények, hogy végre úgy lehessen élni, ahogy én mindig is akartam, akkor nem Istenben bízom. Oké, az igazán tökös vallásos trükk erre az, hogy én nagyon bízom Istenben, hogy meglegyen, amit akarok. Hányan ismeritek? A mosolygós arcokból látom. És akkor ez szellemi, igaz? És igen az, mert most nagyon kritikus vagyok, de valahol nem az. Mert Isten azt mondja, hogy legyen meg az én akaratom, nem a tiéd. Mert amíg a te akaratodnak kell meglennie, köztünk mindig lesz egy feszültség. Benned mindig ott lesz a ki nem mondott vád. A ki nem mondott ítélet, hogy hé, Isten, te most épp megteszed, amit mondtam, vagy nem? Jaj, de hogy is mondtam, kértem. Ugye, ha szeretsz, akkor ugye megteszed, amit kértem. És te vizslatod Istent az életedben, a körülményekben, az igében, hogy egy kicsit ilyen, tudod, ilyen a szemed sarkából így szemmel tartod, hogy te most épp teszed, amit kell. Áldasz engem, ahogyan én az áldást elképzelem? És Isten folyamatosan vád alatt van. De ha feladod, akkor az van, hogy Uram, a kéréseim nincsenek rejtve előtted. Nem fogok képmutatásban élni. Igenis éhes vagyok, adj ennem. Igenis elfáradtam, hadd pihenjek, de ezek kérések, és igazából feladtam az életemet, feladtam a lelkem, neked adtam, és amit te hozol, azt az ige fényében én elfogadom. És ez nem fatalizmus, mert az ige fényében fogadom el, ha jön valami, ami ellentmond az igének, akkor én azt felismerem, és azt mondom, hogy Uram, te ezt megengedted, de nem hiszem, hogy ez a te tökéletes akaratod, úgyhogy ott vagyok megint egy kéréssel előtted, hogy ne így legyen, mert a te kijelentett akaratodban ez másképp van. Beteg lettem, hiszem, hogy meggyógyítasz. De ha nem gyógyítasz meg, akkor is bízom benned, mert az életemet rád bíztam. Úgyhogy azt gondolom, hogy a bizalom, az igazi bizalom, a kereszttel együtt is ez lesz majd az ötödik elem, de még nem tartunk ott, az a kapcsoló, amely a testi, emberi erőből való életet átváltja az Istenben való bizalomra. És ugye itt volt az, hogy mondtam, hogy egy kicsit ez ilyen brusztolásnak tűnik az a, hogy én most a bizalmat is, Uram, én most bízom benned, én most bízom benned. És azt hiszem, hogy ez sem lehet egy munkaprogram. Tehát ez sem egy, mint nem is tudom, vannak keleti filozófiák, ahol ilyen meditációs programok vannak, és nem tudom, és zónába hozom a lelkemet, és transzba vagyok, vagy nem tudom mibe, és akkor ott az az a bizalom pillanata, ahol... Azt hiszem, nem. Nyilván az elmélkedés, amikor hosszú imán van Istennel az ige körül, és nagyon mélyen koncentrál, és Isten jelenléte ott van, az hat rám, és tényleg egy mély változás történik a lelkemben, de azt gondolom, hogy ezt is Isten csinálja. Emlékeztek, legutóbb olvastuk a verset, azt hiszem Efézusból, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt, és kérem, hogy dicsőségének nagysága szerint hatalmasan erősítse meg bennetek a belső embert az ő szelleme által. A belső ember, akinek könnyű bízni Istenben, akinek a lételeme a szellemiség, az Isten, az Atya, illetve Isten a szellem által erősödik meg. Én az ő alkotása vagyok, az ő remek műve, én az ő szántóföldje vagyok, amiben az elültetett mag kinő. A lényeg csak, hogy a helyemen maradjak. És ez a hely, ez az, ahol én feladom. Ahol én újra meg újra rábízom magam. Ahol én újra meg újra adok esélyt arra, hogy halljak tőle. Ahol keresem a közösséget vele. Ahol elmegyek imasétára. Ahol nem csak sokat tanulok, hanem amit hallottam, azt mélyre viszem. Hogy csak bemaradok a csónakban, ahol Jézus is ott van. Hogy csak nem hagyom el, hogy vele maradok. Hogy megértem, hogy hova visz, és megpróbálok a munkatársa lenni ebben. De ez az ő munkája. Úgyhogy II. Korintus 3.6. Ugye a Szent Szellem munkáját próbáljuk megérteni, és erről olvasunk. Úgyhogy az 5. verset is olvasom, Pál, hát olvassuk a 4. is. Ilyen bizodalmunk van Krisztus által Isten iránt, nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, Istentől van. Tehát Pál arról beszél, hogy ő folyamatosan tisztában van vele, hogy az alkalmassága, a képessége az nem tőle van. Ugye az önmagunkban való csalódás, az önmagunk tévedhetőségének, hasztalanságának a tudata nagyon egészséges, ha a másik oldalon rögtön ott van, hogy de helyettem megbízhatok az Úrban. Ugye nem egy rossz én képünk van, és egy kisebb rendűségű komplexusunk, csak tisztában vagyunk vele, hogy a mi életünk nem természeti, ezért nem baj, hogyha én természetileg alkalmatlan vagyok. Nem kell, hogy megijedjek ettől a gondolattól, mert abban a pillanatban a kapcsoló két állású, nincs egy semleges állás középen, hanem vagy én vagyok bekapcsolva, vagy az Úr. És amikor engem kikapcsolunk, akkor azonnal bekapcsolódik az Úr, és ez egy óriási előny. Tehát ellenkezőleg mi az alkalmas voltunk, Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Hú, ez nehéz. Álljunk meg egy pillanatra. Azt mondja, Isten tett minket alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Minek vagyunk a szolgái? A törvényé? Az erkölcsé? Az egyházé? Az új szövetségé? Mi az új szövetség? János 3.16, nem? Ez az új szövetség. Az új szövetség az az, hogy mi nem csináltunk semmit, csak mindent elszúrtunk, de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő bölcsességében, oké? Odaadta a fiát, hogy nekünk életünk legyen általa. Ez az új szövetség. Isten dicsősége az új szövetség. Isten bevégzett munkája az új szövetség. A kegyelem az új szövetség. Ennek vagyunk a szolgái. A kegyelem szolgája mennyire nyújt csúcs teljesítményt? Mindegy, mennyire nyújt. Se őt nem érdekli, se Istent. Egy dolog érdekli, hogy mekkora kegyelmet kapott. És a kegyelemből él. Az új szövetség szolgája az a szolga, akinek egy államadósságnyi tartozása volt, és az Úr elengedte neki. És újongva jár kell, hogy én vagyok a legnagyobb lúzer a világon, de elengedték nekem, úgyhogy szabad vagyok. Ő az új szövetség szolgája. De hát azért én ezzel annyira nem dicsekednék. Nem is dicsekszem azzal, hogy eltoltam ennyi pénzt, hanem azzal dicsekszem, hogy az Úr megszabadított engem. És hogy én szabad vagyok, és életem van, és teljes életem van. És tudod, én ezt az életet megragadom, mert amúgy nem volt semmim. Mert amúgy nem lenne semmim. Amúgy zuhannék, egy megfizethetetlen adósságban zuhannék. Szükségem van rá, hogy Isten ilyen módon megmentsen. Én értem a kegyelmet. És aztán, amikor jön a másik szolga, aki nekem tartozik 5000 forinttal, elkezdem folytogatni, hogy add meg az 5000-et, mert lesitteltetlek? Nem, azt mondom neki, hogy felejtsd el. Ahogy nekem elengedték, én elengedem neked. És a kegyelem gazdasága elkezd működni, az új szövetség képviselője vagyok, aki nem küszködik, hanem szárnyal a terméken, akit elvitt a víz. Tehát szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. És itt az értelmezésben jön a következő mondat, rész, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A betű megöl. Ez mit jelent? Ha elkezded magad a szabály alapján mérni, azonnal halott vagy. Ez ezt jelenti. Miért? Mert megnézem magam, és hozok egy ítéletet magamról. Hát, ma Isten engem mennyire szerethet? Vajon mennyire van ma kibékülve velem? Hát ahhoz képest, hogy fél órát késtem az eredményes élettalálkozóról, ma valószínűleg mínusz 100-ból kell feldolgoznom magam. Mondjuk most épp prédikálok, ha ezt jól csinálom, akkor ezzel feljövök a mínusz 50-re. De sokkal több jót ma már nem fogok csinálni, úgyhogy elég nyomorult napom van. Úgyhogy nézek Istenre, és azt mondom, hogy tedd már meg, hogy nem ütsz agyon. Milyen a viszonyom most vele? Nincs viszonyom vele. Nincs valóságon alapuló viszonyom vele. Ha a betű bejön, azaz a betű válik az én ítéletem alapjává, halott vagyok. De a lélek pedig megelevenít. És a lélek miről szól? Arról szól, hogy én képtelen vagyok, te pedig képes vagy. És ő betölt, ami valami olyasmit jelent, hogy ott van a jelenlétével, és ahogy engeded, ő vezet téged, ahogy engeded, megerősít téged, ahogy engeded, vigasztal téged. Én hiszem, hogy tiszteli a szabad akaratunkat, szerintem erről szól a szellem megszomorítása és a szellem megoltása, hogy az én akaratommal elkergethetem őt, mondhatom azt, hogy nem úgy, hanem én ma méltán bűnhődök, mert késtem fél órát. És a Szent Szellem még egy picit próbál vigasztalni, és mond valamit, és én mondom, nem úgy, hanem méltán, én ma vezekelni fogok. És akkor leül valahol egy sarokba csendben, és megvárja, még ez az elme baj elmúlik. Meg lehet oltani a szellemet, és meg lehet szomorítani. De ha bízom benne, ha azt mondom, hogy Uram, íme a bizonyíték, én, ahogy mondtad, én tényleg egy lúzer vagyok. Ahogy mondtad, én tényleg képes vagyok elrontani bármit. És amúgy se érdekel senkit, hogy én mit rontok el, és mit nem, hanem csak, hogy a te életed kifejeződjön bennem. Az én nyereségemre és a tiétekre. Úgyhogy itt vagyok, és bízom. Szellem, tölts be. És hiszem, hogy most prédikálunk, és hiszem, hogy Isten ezeket a szavakat használja hatalmasan és erősen. Mi közöm hozzá? Nem sok. Hanem azt hiszem, hogy Istennek van sok köze hozzá. Úgyhogy a lélek megelevenít. Jó, ezt most nem olvassuk tovább. Ugyanezt fejti ki nagyon szépen a folytatásban. Ha szeretnétek, nézzetek utána. Oké. Jó, 2 Korintus 3.17. Ez egy pár verssel odébb van. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott szabadság. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott szabadság. Atya, Fiú és Szent Lélek, vagy Szent Szellem. Ők egy Isten, ők ugyanazok. Három személy, de ugyanaz az Isten. Ugyanaz az üzenet. ugyanaz, csak egy másik, hogy mondjuk ezt, egy másik pozícióból, bár ez a szó sem, ez is Shanti, az atya, a tervező, a fiú, a végrehajtó, és a Szent Szellem, a kinyilvánító, az erőt adó, talán. De ezek valahol, ezek a modellek mind sántítanak, de ő azt mondja, hogy ha az Úrra nézek, ha az Úrban bízom, akkor a Szent Szellem betölt. Ugye a vers, amit Efézusból olvastunk, ugye, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által, rögtön a következő vers az, és Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal, és aztán a rögtön a következő a szeretet, szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége, és aztán az utolsó az Atya, aki a bennünk lévő erő, hatalom szerint sokkal bőségesebben és hatalmasabban meg tud csinálni mindent, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Ugye, ez így egyben van. Le lehet oda egyszerűsíteni, hogy bízom Istenben, vagy nem. És ezt mondja, hogy Isten a fiú a Szent Szellemmel úgymond, nem tudom, ez most megint egy béna szó lesz, de nem jut jobb az eszembe, szövetségben, kooperációban, szinkronban működik. Az Úr nem fog tőlünk kérni testi dolgot soha. Ő mindig azt mondja, hogy az én igém, mert Isten lelke vési a szívedbe, Isten lelke hajtja végre, ő termi meg a gyümölcsöt, amire annyira vágyunk. És amit ő csinál, az megszabadít. Ugyanezt olvastuk Jánosban, hogy megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket, és akit a fiú megszabadít, ha a fiú megszabadított titeket, valóban szabadok vagytok. És ugyanezt most összekapcsolja a Szentlélekkel, hogy ők egyek, és a Szentlélek munkája szabadságot eredményez. Szabadságot mitől? Mitől? Szabadságot a betűtől, ezt olvastuk. Szabadságot attól, hogy ítélnem kelljen magamat. Szabadságot az én képtelenségemtől. Szabadságot a természeti nézőpontomtól. Szabadságot arra, hogy higgyem mind azt, amit Isten mondott nekem. És ez egy óriási dolog. Mert ha csak egy ígérete Istennek igaz, akkor a te életed megérinthetetlen. Ha csak az igaz, hogy ha Isten velem kicsoda ellenem, akkor a te életed egy másik dimenzióban van. Ha csak az egy igaz, hogy a jó munkát, amit ő elkezdett, el is végzi benned, akkor a te életed egy másik dimenzióban vagy. Szabadságot kaptál arra, hogy minden természeti érvel szemben higgy, hogy felfeküdj a levegőre, és szárnyalj szárnycsapások nélkül, hogy felfeküdj a vízre, és élj egy természet feletti életet, ahol Istennek egyszerűen gondja van rád, ahol te egy folyóvíz mellé ültetett fa vagy, akinek a vízig ér a gyökere, és van erőforrása mindenre, aki nem vakon él, hanem aki tudja, hogy van egy Istene, és aki, ahogy látja az életének a körülményeit, egyszerűen megtagadja, hogy saját erőből megtámadja azokat, hogy változtasson rajtuk, hanem azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És a te ígéd szerint azt gondolom, hogy ez nem helyes, ez egy gond, szerintem ez probléma, de hogyha még ha helyes is, őszinte vagyok, rühellem az egészet, ha ez a te akaratod, én akkor utálom az akaratodat, ments meg ettől, Uram, és a kérésem ott van előtte. Felháborít ezt titeket? Szerintem ez nagyon őszinte. Hát ha rühellem Isten akaratát, akkor ő lesz az első, akinek elmondom. Uram, nem, nincs békém ezzel, nem tudom ezt, én bennem mélyen lázad valami az ellen, hogy úgy legyen, ahogy mondod, taníts, mutasd meg, ültess vissza az iskolába, vagy szabadíts meg ettől. A lényeg, hogy nem állok neki testből megcsinálni, nem állok neki testből élni, hanem minden gondomat őrá vetem, mert neki gondja van rám, erről fogunk beszélni, nem most a következő, minden gondomat ő rávetem, és ő neki gondja van rám. És a lelkem káosza, ugyanígy ez egy gond, ugye, nincs hitem, hitetlen vagyok, a hitetlenségemet rád vetem. Hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Uram, nincs ima életem, nincs ima sétám, nincs elmélkedés, a gondok körül forog az agyam. Uram, adj ima sétát, adj elmélkedést, a gondokkal való bajlódást rád vetem. Szabad vagyok rá, hogy egy végtelen erőforrásra támaszkodjak, bármi is történik. Ezt érted? Hányszor diszkvalifikáltad már magad? Hányszor írtad már le magad, hogy na most ez volt az utolsó, tehát ez már következetes lúzerség, ezt elszúrtad, de ahol az Úr lelke, ott szabadság, szabadság az önvádtól, szabadság az ítélkezéstől, 70-szer, 7-szer újra kezdheted. És ő ilyen közel van a megmentéshez, ilyen közel van hozzád, hogy mindent megváltoztasson. Ő nem vár tőled egy szellemi teljesítményt, nem vár egy megjavulást, ő csak egy őre hagyatkozást vár. A te kicsi akaratodat, amely igent mond neki, és rábízza magát. A víz visz aztán. És ha a levegő fölfelé áramlik, ha a szárnyadat nem húzod össze, az föntart és visz fölfelé. Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségéről, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Íme az összefoglalás. Hogyan változik meg az én nyomorult lelkem? Úgy, hogy az Urat szemlélem. Nem a vallásomat, nem a törvényt, nem az én képtelenségemet, hanem a képtelenségemben felértékelem Isten ígéreteit és jellemét, és azt szemlélem, fedetlen arccal. A fedetlen arcra volt az előbb egy példa, hogy nem vagyok képmutató Isten előtt, őszinte vagyok vele, egyenes vagyok vele. És fedetlen arccal nézem őt, és azt mondom, Uram, ha rajtam múlna, én haragudnék magamra. Ha rajtam múlna, én nem áldanám meg magamat. Mert nézd meg, hogy elszúrtam. Nézd meg, hogy ki vagyok. Félszívű vagyok. Egyik lábbal a világban, a másik lábbal nálad. Jakab is megmondta, hogy a két szívű ember semmit nem kaphat. Ez vagyok én. Nem csodálkozom, ha a tányér szélére teszel. És akkor most mit mondasz, Uram? És ő azt mondja, hogy én veled vagyok, hogy én ezért haltam meg, és hogy te most igazabb vagy, mint az a farizeus, aki ájtatosan és hangosan imádkozott az út szélén. Te a vámszedő, aki az arcodat nem merted az Úrra emelni, te bizony megigazultál. És nem igaz ez így, mert megigazult ő már, amikor hitt Jézus Krisztusban, de az attitűd, amely azt mondja, hogy én képtelen vagyok, és te vagy képes, az helyes. És az egyetlen hiba ebben az imában az az, hogy nem nézem ki Istenből, hogy az ő kegyelme fizetett már ezért. És hogy valójában csak arra várt, hogy én rábízzam magam ebben a helyzetben is. Úgyhogy nézd, hogy elszúrtam, és ő azt mondja, hogy ámen, bízol-e bennem, hogy én rendbe hozzam. És azt mondom, én bízom, te nem bízom. Bízom, akarok bízni, de nem tudok. Uram, beszélj hozzám. És jön egy vers, és a versben látszik Isten dicsősége, és én fedetlen arccal nézem őt, ami azt jelenti, hogy íme itt vagyok bűnösen, íme itt vagyok nyomorultul, és nem a képmutató énem felel meg a te törvényednek, és közben meg se érintjük egymást, hanem én halálra ítélt, átadom a lelkem neked, meghalok vagy élek. És ott jön az Úr igéje, és azt válaszolja, hogy élsz, mert szeretlek, élsz, mert a bevégzett munka bevégzett, és történt egy valódi érintés, és történt egy valódi, láttam az Urat magasan felemelve, láttam őt a bevégzett munkában, láttam őt, ahogy életet adott nekem abban az imában, és valami megváltozott bennem. És az Úr lelke dolgozik ezekben a valódi találkozásokban, ezekben a valódi kétségbeesett érintésekben. Az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket. Nem én csinálom, ő csinálja. Én csak benne maradok a csónakban. Csak benne maradok a csónakban. Amen. 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 Mennyei atyánk. arra kérünk téged, hogy a te dicsőségednek a nagysága szerint hatalmasan erősítsd meg bennünk a belső embert a te szellemed által. Arra kérünk, hogy Krisztus lakik a szívünkben hitáltal, és a szeretetben meggyökerezve minden szenttel együtt megismerjük, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjük Isten ismeretet meghaladó szeretetét, és így eljussunk Krisztus mindent átfogó teljességéig. És Isten, az Atya, aki a bennünk munkálkodó erő szerint mindent sokkal hatalmasabban meg tud tenni, mint ahogy mi kérjük és gondoljuk, övé a dicsőség az egyházban Jézus Krisztus által. Ez az imánk, hogy te dolgozz bennünk, és mi ennek a haszonélvezői legyünk, hogy mi dicsekedjünk, de veled dicsekedjünk, hogy mi a hálának legyünk az emberei, akik megélték, ahogy Isten átformálta az életüket, akik megélték, hogy Isten megszabadította őket, akik megélték Isten képzeletet meghaladó hatalmát és szeretetét az életükben, és csak hálásak. És akik fölfekszünk a vízre, a légáramlatra, és egy természet feletti életet élünk. Nyavajásként szabadon, nyavajásként hatalommal. Isten dicsőségét hordozók. És ha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, hát itt az idő, ezt ne halogasd. Egy egyszerű döntés. Jézus azt mondta, Isten úgy szerette a világot, János 3.16, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, Jézust, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Örök élete legyen. Kinek? Aki csak hisz benne. Ennyi a dolgot, higgy benne, mint a megváltóban. Higgy benne, ő kifizette a bűneidet. Higgy benne, és örök életed van. Mondd utánam, elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet. Adj örök életet. Rád bízom magam. És ő örök életet ad neked. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és még egyszer emlékeztetőként, eredményes élettalálkozó nyári szünet az utolsó alkalom 14-én lesz, július 14-én, ez a jövő péntek, és utána 6 hét szünet, és szeptember 1-én pénteken lesz a következő eredményes élettalálkozó. Köszönöm a figyelmeteket, az én Istenem áldjon meg mindannyiunkat. Amen.